Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a Menetrend. Az első fél órában ma a reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli Monitor. Továbbra sem javul a helyzet az áruszállításban idehaza. Az ágazat teljesítménye 13%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ezen belül pedig a közúti fuvarozás teljesítménye 16%-kal romlott. A Digilog Consulting ügyvezetője elmondta, hogy a negatív adatokat a megrendelések számának jelentős visszaesése okozza. Lajkó Ferenc szerint jövőre a fuvarozóknak más típusú, de szintén magas költségekkel kell majd számolniuk. Berla Attila interjúja.
Az első negyed évben az áruszállítás volumenében rossz eredményeket lehetett látni, a második negyed évben sikerült ezen a negatív adaton javítani?
Sajnos úgy tűnik, hogy nem, hát ugye a logisztika is, ezen belül a közúti fuvarozás is, hogyha a gazdaságnak a szereplői, az ipart, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet ugye támogatja abban, hogy működni tudjon, úgyhogy ezeknek a hogy léte, jó léte, vagy éppen nem jó léte az, ami befolyásolja a szállítási teljesítményeket. A KSH adat szerint a 2023 második negyedévben az előző év azonos időszakához képest 13%-kal csökkentek a szállítási teljesítmények, és ezen belül a legnagyobb részt képviselő közúti fuvarozás az ennél jobban 16%-kal esett. Ugye ennek egyetlen fő oka lehet az, hogy kevesebb volt az állítani való.
Milyen költségeik nőttek egyébként a fuvarozóknak?
Jellemzően minden költség növekszik ugye ebbe az inflációs környezetbe, tehát akár a tranzitköltségeket, ugye ami alatt elsősorban autópályadíjakat értünk, vagy akár a bérköltségek, a járművek amortizációja, kamatköltségek, és hát minden más szerviz, gumi, alkatrész. Egyet kivéve, ami azért egy jelentős tétel, az az üzemanyag ár. A tavalyi éves borzasztó magas üzemanyagár bázishoz képest 2023 első negyedévében és második negyedévében is jelentős csökkenést tapasztaltunk, és mértünk is mi is a közötti fuvarozási árindex összeállítása során. Hogyha év per év alapon nézzük az idei második negyedévet, akkor valamivel több mint 20%-kal került kevesebbe a gázolaj a fuvarozóknak, mint ugye tavaly második negyedévben.
Mit lehet várni az év hátra lévő részében? Tovább folytatódhat ez a negatív tendencia, vagy van esély a változásra?
Hát ha a negatív tendenciát most a üzemanyagra értjük, akkor ez a trend ez már megfordult, tehát az üzemanyag árak csökkenése az sajnos már visszafordult, most már ugye a nyersolajat is inkább 90 dollár fölött jegyzik, mint 80 dollár körül vagy az alatt. Tehát úgy néz ki, hogy a világpiacon a nyersolajnak az ára is változik. Ezen kívül Magyarországon terveznek majd egy jövedéki adó emelést is január 1-től, tehát ez mindenképpen rá fog rakódni az üzemanyag árakra. Ha a többi tételt nézzük, ott sem javul lényegesen a helyzet, bár az infláció szelidülésével az összes többi növekvő költség, mint bérköltség, amiket az előbb felsoroltam, vagy akár a járművek javítása, ennek a költsége, gumiköltségek, ezek mondjuk úgy, hogy csökkenhet ezeknek a költségeknek a növekedése, de belép egy új tétel, ami eddig nem volt jellemző, ez pedig a hazai autópályadíjak. Ugye már most kalkulálunk azzal, hogy 17,6%-os, tehát az előző évi infláció alapuló hazai autópályadíj növekedés következik be 2023. októberétől, és erre még január 1-től egy külső költséggel, vagyis egy externális költséggel, ami ugye egy környezetvédelmi adót jelent, ez a 17,6% akár 40-50%-ra is nőhet. Csak önmagában ez az autópályadíj emelkedés, ez több mint 10-15%-os fuvardíj növekedést von majd maga után. Úgyhogy alapvetően azért a helyzet, a költségek növekedése az úgy tűnik, hogy nem áll meg, a szerkezete átalakul, de azért a nagyságrend sajnos úgy tűnik, hogy jövőre is velünk marad, tehát ez a 10-20% közötti nagyságrend.
Mire lenne szükség ahhoz, hogy a jövőben pozitív eredményről beszélhessünk az árufuvarozásban? Elég lenne a megrendelések számának a növekedése, vagy valami másra is van szükség?
Hát a legjobb lenne, ha a költségek ugye nem nőnének, de én azt gondolom, hogy ebbe a gazdasági környezetben, és nem csak Magyarországra értem, hanem így a globális gazdaságra is, erről most azért a naivság lenne ilyenről álmodni. A fuvarozók szempontjából, hogyha a kereslet-kínálat aránya helyreállna, akkor igenis újra újra visszatérne a lehetőségük, ahogy tavaly is megvolt, hogy ezeket a költségeket áthárítsák megrendelőikre, és ezáltal ugye normális, profitábilis gazdálkodást folytassanak, ami most ugye eléggé veszélybe van. Úgyhogy igazából, ha egyet kérhetnék a fuvarosoknak, akkor én egyébként azt kérném, hogy ez a kereslet kínálat arány, vagyis a megrendelés állomány álljon vissza. Ha ez nem történik meg, amire egyébként most rövid távon a makroelemzéseket figyelve azért túl sok esély nincs, hiszen azért ez a recessziós helyzet azért még bizonyára átnyúlik a jövő évre. Van ennek egy másik megoldása is, ha a kereslet nem áll helyre, akkor a kínálatot kell majd a fuvarozóknak ugye hozzászabni mondjuk a tartósan alacsony megrendelés állományhoz. Ez a rosszabb verzió szerintem, mert hogyha ezt követően felpattan majd a gazdaság és elindul a konjunktúra, akkor majd nem lesz elég szállítóeszköz.
Milyen következményei lehetnek ezen kívül a folyamatosan romló adatoknak? Mi lesz az árufuvarozással?
Én azt gondolom, hogy ugye sokszor temették már a közúti árufuvarozást, azért azt ennyire nem szabad azért pesszimistának lenni. Az árufuvarozók többsége, az a hazai viszonylatban mintegy 13 ezer vállalkozás foglalkozik közúttal, azoknak a nagy része mintegy 85%-a mikrovállalkozás. Ezeknek a mikrovállalkozásoknak, családi vállalkozások praktikusan, ezeknek a családi vállalkozásoknak a válságtűrő és a túlélési képessége extrém jó. Tehát ők ugye jellemzően ugye az életükért küzdenek, hiszen ebből él a családjuk, nincs más jövedelmük, nincs más vállalkozásuk, tehát valóban végsőkig ki fognak tartani, és mindent meg fognak próbálni, hogy túléljék. Én azt gondolom, hogy most is nagyon szívósan fogják ezt az időszakot túlélni, csak hát nyilván károkat szenvednek, hiszen a profit nélküli, vagy akár a veszteséges gazdálkodás azért az már középtávon sem tartható fent, hiszen likviditás szegények ezek a mikrovállalkozások.
Az elmúlt percekben a Digilog Consulting ügyvezetőjét, Lajkó Ferencet hallották.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az OKE-től a ChatGPT-ig. Röviden így is érzékeltethető, hogy milyen földcsuszamlásszerű változásokhoz kell igazodnia a felnőtt képzésnek és a munkáltatóknak. A Perfect ZRT vezérigazgatója napvendége műsorunkban elmondta, bár az OKE képzési rendszer tavaly véget ért, de még mindig az érdeklődők 80%-a erre a kulcsszóra keres rá. Szentesi Péter hozzátette, felnőtt képzésben éves szinten több mint 1 millió ember tanul. A piac által diktált tempót jelzi, hogy a jelenlegi munkakörök nagy része 5-10 éve még nem létezett, és 5-10 év múlva nem biztos, hogy létezni fog. Ércfalvi András interjúja.
Most mi változott, ha felnőtt képzést, meg az élethosszig való tanulást, és ezt az egész filozófiát, rendszert nagyon egyszerűen föl kéne vázolni, akkor ebben hogyan segítene?
Hát akkor visszalépek egyet, és akkor előhúzom a Joker mozaik szót, az OKE. Miért? Azért, mert hogyha bármelyik nap még most megnézem, hogy akik képzést keresnek, mire keresnek rá, 80%-a OKE képzést keres. Mi ennek az oka? A felnőtt képzésben több mint 1 millió ember tanul éves szinten, és azért az elmúlt évtizednek a berögződését nem annyira egyszerű megváltoztatni, kivezetni, pedig az OKE rendszer az 2022. december 31-ével megszűnt. Tehát most már a felnőtt képzés az nem OKE rendszerben történik. Mi volt ennek az oka? Több mint 600 szakma volt benne, és ugyanúgy, ahogy az élethosszígtartó tanulás nekünk egyéneknek is fontos, meg az adaptáció, ugyanúgy lényeges az állam részére is, hogy azokat a kereteket, amelyek például a tanulást támogatják és kiszolgálják és keretbe foglalják, azoknak is adaptálódniuk kell a modern korhoz.
A megváltozott körülményekhez. Hát ebben az újságok minden évben elmondták, hogy voltak egy gyűjtések, hogy hány olyan szakma van, ami már nincsen, hogy hullanak ki ezek a szakmák. Még emlékszem, hogy kezdő újságíró voltam, ez a lószerszám készítőből, hogy milyen kevés kell, már ahhoz képest, hogy 50 éve mennyi kellett. Tehát ezt nyilván le kellett képezni, ezt a változást.
Persze.
Hogy mi nincs már, és mi lesz. Azt is szokták mondani önök, hogy a most meglévő szakmák fele az 5 év múlva, 10 év múlva már nem biztos, hogy lesz, és 10 év múlva, amik szakmák lesznek, majd annak a feléről most meg nem is tudunk, ha ezt jól foglaltam össze.
Teljesen jól foglalt össze, és ez mit jelent ez? Azt, hogy egy iszonyatos nagy kihívás a munkáltatók részére, hogy olyan kollégákat szerezzenek, rekrutáljanak, vegyenek fel, akik az új piaci körülményeknek megfelelő szolgáltatásban képesek munkát vállalni. Tehát valóban, ha fölmegyünk most a bármelyik álláshirdető platformra, akkor az ott lévő munkáknak egy jó része 5-10 éve nem volt, és egy jó része 5-10 év múlva nem is lesz. Tehát mondok egy példát, hogy a Franciaországban például az állam biztosít egy olyan informatikai megoldást, ami egy alap kis mikrovállalkozásnak a teljes könyvelését automatikusan megcsinálja. Ez az irány már Magyarországon is látható, hiszen az SZJ bevallást én megkapom automatikusan a magyar államtól. Mit fog ez jelenteni a könyvelőkre? Hát ezt most még nem tudjuk megmondani, de sejtéseink vannak.
Hát a ChatGPT mit fog jelenteni az újságírókra? Hát egy csomó beszélgető társa már hozza a ChatGPT is kérdés-válaszokat ide a stúdióba. Tehát előbb-utóbb nagyon sok szerepkör pótolható lesz, vagy már most pótolható. Viszont lesz egy csomó szerepkör, amiről most még nagyon nehéz beszélni. Csak eltereltem én az OK-ról, nem?
Semmi gond, semmi gond, viszont akkor reflektálnék a ChatGPT-re. Ez egy új kompetencia. Úgy feltenni a kérdést, és aztán utána megnézni, mert kutatásra, tanításra én behozom a ChatGPT-t az egyetemen, viszont abban a mélységben, amilyen mélységben például az akadémiai munkához szükséges, abban még nagyon-nagyon sok szokma hibát tud ejteni. De lássuk meg 5 év múlva, mi lesz benne természetesen. Teljesen át fogja formálni az oktatást, az információfogyasztást és igazából
mindent. Szóval ott tartottuk, hogy az OK-t már lassan még itt van, meg így keresnek az emberek, de már nem az a szerep, és nem így hívják.
Tehát ha nincs OK, mi van helyette? A szakképzés, hívjuk ezt szakképzésnek, két fő ága van. Szakmai oktatás és szakmai képzés. Mi a különbség a kettő között? A szakmai oktatást gondolhatjuk ezt úgy, mint egyfajta alapoktatás. Gyakorlatilag kőbevésett szabályok alapján valamely szakmának az alapjait tanuljuk meg. Ezen a képzési ösvényen végighaladók szakiskolában, technikumban tanulhatnak, és szakmai vizsgát tesznek a végén, és a végén kapnak egy alapszakmát, vagy egy részszakmát.
A lényeg az iskola rendszeren van, ugye?
Így van, pontosan. Technikum és iskola rendszer.
Tehát
és
ott lehet ezeket elsajátítani.
És ez egy alap, vagy egy részszakmát, tehát valaminek az alapja.
Igen.
Ugye? Ez azért fontos.
Ez a fundamentum.
Ez a fundamentum, pontosan. És akkor, aki nem megy egyetemre tovább tanulni, de valamilyen szakmát szeretne tanulni, akkor vagy ezekre ráépülően, vagy ettől függően valamilyen speciális területen elmehet szakmai képzést végezni. Na most az előző, a szakmai oktatás során szakmai vizsgát tesznek a hallgatók, és a szakmai vizsga után kapnak meg a szakmájukat. A szakmai képzés az már egy sokkal szabadabb irány. Ugye a törvény, illetve a jogalkotó előírja, hogy aki a szakmai oktatáson részt vesz, pontosan mit kell tanuljon, hogy nézzen ki. A szakmai képzés az egy sokkal
rugalmasabb
dolog, és ez azért fontos, mert így próbálunk megfelelni a munkapiac elvárásainak. Tehát például bárki, aki képző, adhat javaslatot arra, hogy milyen szakmai képzést szeretne ő létrehozatni, jóváhagyatni, és akkor abból a jogalkotó, illetve a hatóság létre tud hozni egy úgynevezett új programot, amely onnantól kezdve hivatalos programmá válhat, és a végén az ember kaphat egy tanúsítványt belőle. Tehát ő is tesz egy képesítő vizsgát, és annak a szakmának, vagy annak a képesítésnek a tanúsítványát megkaphatja.
A barkácsgépek jutottak eszembe. A barkácsgép a fundamentum, de hogy milyen fejet illesztek rá, most én csiszolni akarok, fúrni, vagy nem tudom vágni vele valamit, azt már szabadon válogathatom meg. A barkácsgép az egy, az alapoktatásban, az iskolarendszerben képzelhető el ma Magyarországon, ugye a legfrissebb helyzet. És akkor innentől kezdve jön a felnőtt oktatás, meg az élethosszígtanulás, ezekre a fundamentumokra, hogy mit építek föl, ott már szabadabban, skilleket keresve, kínálva, válogatva, a piac igényének megfelelően jöhetnek mondjuk a felnőtt képző.
Így van. Na most nagyon fontos dolog van még, hogy ezt az élethosszígtartó tanulást, ezt azért tegyük a helyére. Tehát a változó világban, amiben most benne vagyunk, rettentően fontos az, hogy mi is változni tudjunk. Tehát tanulni tudjunk, adaptálódni tudjunk. A világgazdasági fórum, World Economic Forum, aki a munka és a képességek jövőjéről kommunikál, és nagyon nagy volumenű akadémiai munkát tesz le az asztalra, ő azt mondja, hogy az első ilyen képesség az analitikus gondolkodás, egyfajta struktúra vagy rendszerszemlélet, mindenképpen a kreatív gondolkodás, ami egy szintén fontos dolog ebben a világban, nézzük csak meg, mennyi influencer van most körülöttünk. Nagyon fontos az önismeret és a motiváció. Nagyon fontos az, hogy az ember kíváncsi legyen, és tanuljon és akarjon tanulni, mert ezekből pontosan az jön ki, hogy ez az élethosszígtartó tanulás, ez nem faktumoknak, tényeknek, konkrét tudásanyagnak az elsajátításáról szól, hanem arról szól, hogy tudjunk mindig új dolgot megtanulni.
Mert nem az arról... új dolog érdekel, mert az új dolog motivál, és az új dolog meg piacképes.
Hát nézzük, akár, hogy hány csak, napon, igen, évente hány újfajta barkácsgép jön ki. Elindultunk a különböző alapszerszámoktól, most már CNC gépek vannak, 3D nyomtatók vannak, ezeket mind-mind tanulni kell, tudni kell kezelni, és tudni kell alkotni velük. Ugye, és a mesterséges intelligenciával és a gépekkel nagyon sok dolgot automatizálnak, nagyon sok tevékenységet, ezért az a fajta, akár a kék galériós doménben, az a fajta tudás, nagyon felértékedik, hogy be tudjunk tudni kapcsolni újfajta gépet, és ne legyen bennünk az a szorongás.
És az idegen nyelv ismerete, és a többi, és a többi.
Igen.
Ami
igen.
Eddig bizonyos munkakörökben nem volt feltétlenül szükség, vagy 10 éve, vagy 15 éve nem volt szükség, most meg törvényszerűség, mert szinte csak úgy működik már a dolog.
Pontosan. És ez így, ha így tesszük egy nagyobb kontextusba, hogy nagyon gyorsan változik a világ, nekünk is képesnek kell lenni arra, hogy gyorsan tanuljunk, fejlődjünk, állandóan fejlődjünk és fejlesszük magunkat. Így nagyon jól érthető az, hogy a szakmai képzések gyakorlatilag egy rugalmasabb képzési formát tesznek elérhetővé, tehát a képző azt mondja, hogy szeretnéd mondjuk egy webdesigner képzést csinálni, vagy egy webfejlesztő, teljesen mindegy, akkor erre van lehetőség, és ha nincsen olyan úgynevezett engedélyezett képzés, akkor adhat javaslatot, és készülhet egy újfajta ilyen programkövetelmény. Tegyük még helyre ezt az engedélyezet. Ugye gyakorlatilag arról szól, hogy ha az embernek valamiféle papír kell, mert a munkáltató kéri, vagy mert külföldre akar menni, és kell neki egy EU által elfogadott valami, akkor neki egy ilyen hivatalosabb szakmai képzésen kell részt vennie, ami után egy tanúsítványt kap, az gyakorlatilag egy bizonyítványnak felel meg. Én, mint képző, akármilyen más témában tarthatok gyógynövénygyűjtő vagy gombaszedő kurzust, most csak mondok egy példát, nem adhatok
érte. De nem jár a végén szertifikálat.
Pontosan. Tehát igazából, hogyha olyan képzést szeretnék, aminek papír a vége, bizonyítvány, tanúsítvány, oklevél a vége, akkor annak hivatalosan kell történnie, annak van egy jóváhagyatási
procedúrája,
viszont én, mint képző, azonnal tudok reagálni a kívásokra, hogy milyen új kérdésre van szükség.
Az elmúlt percekben a Perfect ZRT vezérigazgatóját, Szentesi Pétert hallották. Most hírek következnek, majd folytatjuk a reggeli monitor válogatásaival.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.